Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A mikrofonnál Domanics András, a felelős szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. A gazdasági együttműködés erősítéséről döntött Párizsban Nicolas Sarkozy francia elnök és Angela Merkel német kancellár. Az Európai Bizottság elnöke üdvözölte a döntést, a piacokat viszont nem nyugtatta meg. Zsigmond Árpád összefoglalója.
Az eurókötvény bevezetése lehet az európai integráció befejező aktusa, ennek azonban még nem jött el az ideje. Eurókötvény helyett egyelőre a gazdasági együttműködés erősítésére kell törekedni az euróövezetben, mondta a távirati iroda szerint Nicolas Sarkozy francia elnök Párizsban, miután Angela Merkel német kancellárral tárgyalt. A pénzügyi válság miatt rendezett csúcs találkozó után a francia államfő arra is kitért, hogy új intézményt, egyfajta gazdasági kormányt kell felállítani, és valamennyi euróövezeti tagország alkotmányjogi rendszerében be kell vezetni a kiegyensúlyozott államháztartás követelményét. Emellett a felek a pénzügyi tranzakciókat terhelő közös uniós adónem bevezetésére tesznek javaslatot. A közös gazdasági kormányzást erősítő új intézményről Nicolas Sarkozy elmondta, hogy annak valódi kormányként kell működnie. A gazdasági kormányzás új intézménye a pénzügyi tranzakciókat terhelő adó és az államháztartási egyensúlyra törekvés kötelezettségének rögzítése az alkotmányokban, mind-mind olyan eszköz, amellyel apránként lépésről lépésre kezelni lehet a válságot és helyreállítható a bizalom, tette hozzá Angela Merkel, hangsúlyozva, hogy az eurókötvény nem segíteni elő a folyamatot. Az Európai Bizottság elnöke és gazdasági biztosa közös közleményben üdvözölte a megállapodást. A pénzpiacok reakciói azonban az MTI szerint azt mutatják, hogy a problémára egyelőre nem sikerült megnyugtató megoldást találni. Zsigmond Árpád, Inforádió 95.8.
A Kommerszánt orosz kormánykörökre hivatkozva azt írta, hogy akár gázháborúba is torkolhat az orosz-ukrán feszültség. Deák András György, a Közép-Európai Egyetem külpolitikai szakértője szerint egy újabb válságon Ukrajna és Oroszország is sokat veszítene. Litauszki Balázs kérdezte Deák András Györgyöt.
Ugye itt sikerült aláírni 2009-es gázháború után egy európai típusú szerződést, ami körülbelül ugye az európai árszinten rögzítette az ukrán gázárát. Most Ukrajna számára, ahol nagyon nagy mennyiségű gázt használnak föl, és viszonylag kis hatékonysággal, ez egy rendkívül magas importszámlát jelentene. Nem véletlenül különben, hogy amikor Janukovics hatalomra került, az oroszok már adtak egy árengedményt. Itt az export vámot, a gázra kivetett export vámot engedték el, hát százalékosan ez mondjuk egy olyan, attól függ persze milyen az ár, de ilyen 25-30%-os árengedményt jelentett. Ettől függetlenül az ukránok számára ez még mindig nagyon magas árat jelent, főleg a magas olajárak miatt. Csak jellemzésképpen ugye Ukrajna körülbelül a GDP-nek olyan 7-8%-át fizeti ki a gázimportra, mondjuk Magyarország esetében ez a szám olyan durván 3%. Tehát egyfelé tehertétel, nem biztos, hogy hosszabb távon ez fenntartható az ukránok számára, éppen ezért egy további árkönnyítést kérnének. Ehhez képest az oroszok azt mondják teljes joggal, hogy ők csak akkor hajlandóak további árengedményt adni, hogyha kapnak is azért cserébe valamit, ugye legfőképpen pedig a vezetékrendszert kívánják. Erről folyik a vita, és azt lehet mondani, hogy eddig ez eredménytelen volt.
Hogyha valóban egy gázháború bontakozik ki ebből a vitából, az milyen következményekkel járhat Oroszországra, Ukrajnára, illetve Európára?
Hát még van fél évünk, tehát ne kiabáljuk el, sőt, hát tulajdonképpen mivel ma már nem éves szerződésekről van szó, hogy bármikor kitörhet és bármeddig húzható ez a történet. Én úgy gondolom, hogy ha pusztán ugye a lefolyását tekintjük, annak a lefolyása valószínűleg hasonló lenne, mint a 2009-esé, tehát végeredményben ugye az ukránok ezt elvesztenék, de hát ez rendkívül rossz hatással lenne ugye az orosz megítélésre, és mind Kelet-Közép-Európában, mind Nyugat-Európában újabb tápot adnak különféle diverzifikációs törekvéseknek. Éppen ezért én megint csak azt kell mondjam, bár ugye múlt nem erre tanít, hogy lesz annyi józanész, hogy valamiképpen ebben az ügyben megállapodjanak, de ezt kétségtelenül látni kell, hogy hosszabb távon itt az ukrán pozíciók folyamatosan romlanak és veszítésre állnak. Ebből nem nagyon fognak tudni kitörni, és ez bizonyos irracionális cselekményekhez vezethet.
Ne kiabáljuk akkor el, de hogyha egy 2009-hez hasonló gázválság következik be, akkor Európában is hasonló hatásokra kell számítani, vagy már gondoskodtak alternatív ellátási útvonalakról?
Igen, tehát sokkal jobb a helyzet, mint 2009-ben. Ugye egyrészt az érintett államok is azért valamiképpen fölkészültek az ilyen eseményekre, tehát azért már pár gáz interkonnektor épült, a tározó kapacitásokat bővítették. Másrészt ne felejtsük el, hogy Oroszország és Németország között azóta megépült az első szája a balti vezetéknek, ami a tenger alatt köti össze Oroszországot és Németországot, ami egy jelentős könnyítés. Tehát, hogyha Németország, akár Lengyelország is ugye ezeken az utakon keresztül sokkal több gázt tudnak Ukrajnát elkerülve hozni a térségbe, ami azt jelenti, hogy az ukrán csapelzárás önmagában az kisebb hatással lesz, mint 2009-ben vagy 2006-ban. Ezért mondom azt, hogy az ukrán pozíciók romlanak, az alkú pozíciók gyengülnek, éppen ezért nem gondolom, hogy Ukrajna ezzel sokat el tudna érni.
Deák András Györgyöt, a Közép-Európai Egyetem külpolitikai szakértőjét hallották. Csak a szerencsém múlt, hogy nem a merényletek helyszínén utazott át Izraelben az Inforádió munkatársa. Kis Robert Vihárnak így is órákat kellett várakoznia a sivatagban felállított ellenőrzőpontoknál. Végül rosszul lett és mentőszállított a kórházba. Élményeiről Herceg Zsoltnak mesélt.
Hejratból akartunk elindulni Berseva felé, és először arra gondoltunk, hogy azon az úton megyünk, ahol végül is a merénylet történt. Aztán óriási szerencsére meggondoltuk magunkat. Van egy párhuzamos út a Negev-sivatagon keresztül, mi végül is ezt választottuk, elkerültük azt a részt, ahol a merénylet történt, de hallottuk a vadászgépeknek a hangját, azért indultak, hogy már választcsapást mérjenek, hogy egy felszerzett főhadi szállásra, vagy valamilyen felenséges célpontra a gázra jövezetbe. Amikor beértünk a sivatagi részbe, hihetetlen, hogy milyen ellenőrzések voltak, teljes egészében leállították a forgalmat, ott rostokoltunk a sivatagba nagyon-nagyon hosszú ideig. Bankot láttunk az út szélén, kb. 150-200 katonát, amit géppisztollyal rohangáltak fel alá, mindent tüzetesen átnéztek. Aztán nagyon-nagyon hosszú időt követően tudtunk végül is egy újabb ellenőrzési pontig tovább haladni. A kettő között meg harckocsi mozgásokat láttunk, 50-60 harckocsi mozgott a sivatagi részen. Az ellenőrzés folyamatosan megmaradt, aztán annyira meleg volt, már is olyan sokat kellett várni, hogy rosszul lettem, itt a mentő, úgyhogy én mentővel mentem Berzsevába, akkor bekerültem a kórházba, és az volt a furcsa, hogy amíg megvizsgálták a vérnyomást, meg engedték a különböző leleteket, szerencsére minden rendben volt. Az alatt az idő alatt nagyon sok katonával találkoztam, közülük három volt beteg, a többi kísérő volt, de akár beteg volt, akár kísérő volt, mindenki hozta a gépfegyverét magával be a kórházba, és egy is furcsa látvány volt.
Milyen a hangulat, milyen a lakosság hangulata, hogyan véleményezik a helyiek a történteket?
1979 óta itt a merényletek gyakoriak, tehát szörnyű kimondani, de valamilyen szempontból hozzászoktak. Tehát amikor eljárás után az ellenőrzési ponttán megállítottak minket, akkor sem volt semmiféle hiedelem az emberek körében. Azóta ugye Tel Avivba értünk, zajlik tovább az élet, az emberek elmennek a bevásárlóközpontokba bevásárolni, eljárásból nem mentek haza a turisták. Az már eddig is volt plázákban, a bevásárlóközpontokban, a szállodákban, a különböző közintézményekben, hogy a bejáratnál ellenőrzik a csomagokat, megnézik a mágnes kokonát, hogy van-e valamilyen veszélyes dolog az illetőnél. Tehát a biztonságra eddig is fokozottan ügyeltek, de ennél többet már nehéz lenne.
Kis Robert Richardot, az Inforádió Világszám című turisztikai műsorának szerkesztő műsorvezetőjét hallották Izraelből. A szíriai elnök csak önként távozhat a hatalomból, mert Kína és Oroszország továbbra is támogatja, hangsúlyozta az Inforádiónak Nógrádi György kül- és biztonságpolitikai szakértő. Az arab világban zajló folyamatokról Farkas Dávid kérdezte Nógrádi Györgyöt.
Az arab világ kulcsa volt, van és lesz Egyiptom. Az egyiptomi helyzetet bonyolítja, hogy a egyiptomi nevezzük népfelkelésnek arab tavaszról, a világon senki sem tudott, még a CIA sem. Új elem az arab világban, hogy az öbölmenti együttműködési tanácsba, amely döntően az ottani kis államok szervezete leegyszerűsítve Szaúd-Arábiával és Iránnal szembe, meghívták a térségtől nagy távolságra lévő Jordániát és Marokkót, hogy a pozícióikat erősítsék. Mind Jordániában, mind Marokkóban viszonylag stabilizálódik a helyzet, ahol bármi szítható. A kormány, a miniszterelnök, a miniszteret, kettő dolog nem szítható, Allah és a király. És a rendszer eddig tökéletesen működik. Magyarország számára kulcsállam Egyiptom, és úgy néz ki, hogy be tudunk szállni az egyiptomi segélyek a megrendelések megszerzésébe. Ez megint egy teljesen új folyamat, és Jordániában pedig a király elérte, hogy leegyszerűsítve a lakosság kap humuszt és olívaolajat, magyarul ételt és italt, és ettől kezdve egy nagyfokú biztonságban. Bonyolítja a helyzetet, hogy Jordániában a lakosságnak több mint fele palesztin, és a mai izraeli vezetés lépésről lépésre jobbra tolódva egyre gyakrabban mondja félhangosan, hogy van egy palesztin állam, minek akarnak a palesztinok még egyet. Ebből azt követ következik, hogy szeptemberben, amikor ENSZ közgyűlés elé viszik a független palesztin állam létrejöttét, nagyon komoly belső feszültségek lesznek a Közel-Kelet úgynevezett belső gyűrűjében.
Ezekben a napokban Szíriában zajlanak leginkább az események. Mik a nyugat elvárásai az országgal szemben?
Ma már a nyugat elvárásai egységesek, az Egyesült Államok, Nagy-Británia, Franciaország és Németország az Európai Unióval közösen abból indul ki, hogy Assadnak vissza kell lépnie. Hogy véget ért az Assadéra, kevés az, hogy a rendkívüli állapotot, amelyet 63 óta bevezettek, most feloldották, a valóságban semmi nem történt, és felszólították a nyugati világot, erre korábban nem volt példa, hogy a nyugat ne vegyen szírolajat, hiszen ez a fő bevételi forrás. A lakosság 3/4 szunnit a Szíriában, egy minimális alevita kisebbség gyakorolja a hatalmat, egy stratégiai összefogással Iránnal, amelybe teljesen új feszültségelemek vannak, ugyanakkor látni kell, hogy Assadot nem lehet kívülről eltávolítani, ezt tegnap megerősítette az amerikai külügyminiszter asszony, mert kínai és orosz támogatást élvez. Ennek oka kettős, részint a térségben van, az egyetlen komolyabb orosz haditengerészeti bázis Szíriában, másrésztről pedig a líbiai bombázások oroszok és kínaiak számára azt mutatták, hogy durván fél év alatt sem tudják a líbiai helyzetet a NATO erők megoldani, és hasonló helyzetet Szíriában nem szeretnének teremteni.
Az arab világ eddig mennyire tudta kézben tartani saját szélsőségeseit?
Döntően erre képes volt a diktatúrákban is a szélsőségeket. Lásd, eddig ilyen értelemben muzulmán testvériség Egyiptom kellőképpen kézben tartották. Rengeteg kritika érte Európát, hogy nem volt elég hatékony és határozott ebben a kérdésben, de a szomszédainkat idézőjelben nem választhatjuk meg, de a folyamatokat befolyásolhatjuk. Eddig ezeket a folyamatokat a nyugat képes volt befolyásolni, a jövőt majd meglátjuk.
Nógrádi György kül- és biztonságpolitikai szakértőt hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A felelős szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domani Csandrás.